fekszel egyedül, és nincs ki vár. A holnappal nehéz most szembenézni már. A félelem szívedben mélyen él. Egy nap az életünk, és egy nap a tévedés. Annyi mindent kéne helyrehozni még, és annyi szépet kéne tenni ugyanúgy, mint rég. De ha nyitott szívvel játsz, ide nem állít meg más, és a nagy világ majd rád figyel, egy pillanatra tán van remény. A félelmeken át majd elkísér az a gondolat, hogy te is sokkal többet érsz. Biztosan ott vár a túlsó part, ha elhiszed, hogy jobb lehet az a világ, ami jár neked. Éjjel önmagaddal vívott harcait, és a reggel mindig rábeszél, hogy feladd az álmaid. Áruhában hordod minden kincsedet, mert elhiszed, hogy nem lehet, nem lehet neked. Annyi mindent kéne helyrehozni még, és annyi szépet kéne tenni ugyanúgy, mint rég. De ha nyitott szívvel jársz, ide nem állít meg más, és a nagy világ majd rád figyel, egy pillanatra tán van remény. A félelmeken át majd elkísér az a gondolat, hogy te is sokkal többet érsz. Biztosan ott vár a túlsó part, ha elhiszed, hogy jobb lehet az a világ, ami jár neked. Van remény, a félelmeken át majd elkísér az a gondolat, hogy te is sokkal többet érsz. Biztosan ott vár a túlsó part, ha elhiszed, hogy jobb lehet az a világ, ami jár neked, hogy szebb lehet az a világ, ami jár neked.
Jelen, amikor Jézus Krisztus meghalt. De azt mondják, értem tette. A kertben, a kereszten, a sírnál értem történt helyettem. És mit jelent ez nekem? Az ő élete volt, nem az enyém. Ő könnyezett, ő vérzett, ő halt meg ott. Helyetted és helyettem. A minap a zöldségesnél jártam. Éppen végeztem a bevásárlással, és a pénztárhoz siettem. Egy fiú állt előttem a sorban, a kosarában néhány árucikkel. A pénztáros közölte vele, hogy a pénze nem elég mindenre. Amit venni akart, valamit vissza kellett tennie. Szegény gyermek nagyon zavarban volt. De anya azt mondta, hogy ezeket vegyem. Mindet meg kell vennem, sírt el magát. Láttam a könyörgés nagy barna szemében, és a szívem majd megszakadt szegényke miatt. A pénztáros viszont udvariasan határozott maradt. A fiú lehajtotta a fejét, állát a mellkasára szorította. Arca könnyes volt és feldult. És akkor hallottam Isten szavát. Segíthetsz rajta. Áradt szét a szívemben és az elmémben. Előre léptem és elővettem a pénztárcámat. Kárász Izabella, Magdolna húsvéti éneke. Őt a hétnek első napján hírhoz olajat vivék, akkor angyalai régen arccal elhengerítették. Él, föltámadott. Őt, míg békességet szólva tanítványai között megjelent, lelkem nyomába jár az ő lelkének. Tudom, hogy Emmauszi alkonyatban két tanítványnak dicső jelt hagyott, és hirdetem a fénysugaras napban, ne sírossátok, él, föltámadott. Én láttam őt, és ez elég ok arra, hogy amíg élek, örömdal legyen. Nagypéntek után Krisztuson köszöntő húsvéti diadalmas énekem. Tudom, e földnek minden tája zengi, s ezzel köszönti eme nagy napot. Krisztus él. Krisztus újra itt van. Krisztus győzött, mert feltámadott. Feltámadásra konduló harangok, segítsetek csak darulni nagyon. Legyen hangotok harsogó ének, hatoljon át a hideg kőfalon, rombolja le a halál építményét, tündököltesse azt a csillagot, amit a húsvét napja nekünk külde. Mert él Krisztus, mert feltámadott. Lélek, ki vártad azt, hogy visszajöjjön, és búsan álltál nagypéntek alatt, kinek mélyéről kétségbeesések panasza szállt ki, és hit sem maradt, és azt hitted, hogy vége van örökre. Most áldjad Istent, győzelmet adott. A világ üdve, a húsvét szent hőse életben maradt. Én föltámadott. Én láttam őt, és látom is örökre, bár felhőt akarja el s fényfalak. De lelkem mélyén Krisztus és az ige és az örök élet hite megmaradt. És elmegyek én is egykoron utána, mikor győzök-e földi életen. De addig zengjen lelkemből hozsánna, s húsvéti, diadalmas énekem. Nem sok hiányzott a kisfiú pénzéből. A pénztáros követelésének eleget téve kiegyenlítettem az adósságát. A kis rác rám mosolygott, köszönetfélét mormogott, és boldogan rohant ki az ajtón. Magamra vállaltam egy másik ember adósságát, amit ő maga nem tudott kiegyenlíteni. Akkor megvilágosodtam. Mintha egy vékony hangocska beszélt volna bennem, azonnal megértettem mindent, és félelemmel vegyes tisztelet öntött el. Ugyanezt tette értem egy bűnösért, Isten szent fia. Olyan árat fizetett helyettem, olyan adósságot egyenlített ki a nevemben, amit nem volt erőm megadni, és boldogan térhettem haza. Nem volt több kétség vagy sötétség bennem. A sír üres volt. Megfizették az igazság árát. Olyan voltam, mint a kisfiú a pultnál, nem tudtam kifizetni a tartozásomat. Jézus pedig előre lépett és kifizette helyettem azt, amit én képtelen voltam. Nem voltam ott, amikor Jézus Krisztus meghalt, de értem tette. A kertben, a kereszten, a sírnál értem történt. Helyettem. Mary Rose több mint 80 évig gondolkodott azon, hogy vajon mi lehet Isten terve vele. És akkor rájött, hogy tulajdonképpen Isten tervén dolgozott egész életében. Amikor először találkoztam Mary Rose-zal, éppen annyi ideje élt rákos betegen, amennyi idős voltam, és több átültetett és megtámogatott testrésszel rendelkezni, mint amit el lehetett képzelni. Minden felajánlott orvosi csodát tárt karokkal fogadott, csípőt, térbeültetést, hallókészülőket, két mű mellett, boltban vett fogakat, ahogy a nő hívta, motoros kerekes széket, mint egy jó akaratú Isten ajándékait, aki még mindig az élete tervén dolgozik. Bámulatos. Ami még bámulatosabb, hogy én interjút készítettem vele. Szanatóriumi szobájában a második könyve megjelenésének kapcsán. Az első könyvét 3 évvel korábban adták ki, nem sokkal a 87. születésnapja után. A valódi történet azonban a versei naplója és immár könyveinek sorai között bújt meg. Ez a történet egy várakozással teli, hittel megélt életet mesélt el, amely segített neki átvészelni a veszteségeket, az egészségügyi problémákat és a társadalmi változásokat. Először a ló nélküli kocsi jött, mesélte, miközben egy újságkivágásokkal teli albumot lapozgatott. A megbarnult képeken a nők hatalmas kalapot viseltek fátyollal és virágokkal, és kimért testtartással ültek a templom udvarban a fehér székeken. Aztán jött az elektromosság, a hűtőszekrény, a szavazati jog a nőknek, belső vezetékek. Kétszer láttam a Halley üstököst, láttam az embert a Holdon, a televízió és a gyors értelmek feltalálását, mindkettőt imádom, a mobiltelefont és az e-mailt, ezeket nem szeretem. Ez én vagyok, mutatott egy fényképre, amelyen egy fiatal lány látható bokáig érő ruhában, hatalmas masnival a hajában, kesztyűs kezében egy könyvvel. Megismeri? Megnéztem a képet közelebbről. Szentírás? Bólintott. Ez a Biblia. És felemelt egy megviselt valaha fehér bőrkötésű Bibliát a mellett álló kis asztalkáról. Ekkor tudtam meg, hogy Istennek terve van velem. Az a terv, amiről ma beszélgetünk. Az. Hogy író letömből? Kérdeztem. Akkor még ezt természetesen nem tudtam, de igen. A könyvek szerepeltek Isten tervében velem kapcsolatban. Én pedig egy életet töltöttem azzal, hogy valami mást kerestem. Nevetett, majd folytatta. Olyan drámai dolgot kerestem, mint például az emberek megtérítése egy idegen országban, vagy életmentés egy missziós kórházban, vagy mártírság Isten nevében. Ma azonban egy bölcsebb Mary Rose a hit egyszerűségéről és rendkívüli hatalmáról beszél. Mégis majd egy évszázadomba került, míg rájöttem, mondta halk nevetéssel, de már gyerekként is tudtam, hogy Istennek terve van velem. Ezért folyamatosan készenlétben álltam. Időközben férjhez ment a kedves bajuszos férfihoz, akivel az esküvői fényképeken látható, illetve 5 gyermekükkel együtt a későbbiekben. Könyveltem a férjem bútorboltjának, mesélte. Annyira egyértelműnek tűnt minden, amit csináltam. Számok összeadása, kivonása, megrázta a fejét. Hát azért megpróbáltam tenni a dolgot és segíteni másoknak. Egy pillanatra elhallgatott, mielőtt folytatta. A gazdasági válság éveiben sok ember azt hitte, hogy nagyon jó áron jutott bútorokhoz, de... De? Kérdeztem vissza. Nem akarok dicsekedni, de az urammal sokat imádkoztunk, és úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk a saját kis alapítványunkat, hogy segítsünk ezeken a jó embereken. Más szóval, annyira olcsón adták a bútorokat, hogy ők fizettek rá. Ez volt a legkevesebb, amit tehettünk, értük, fejezte be. A legkevesebb? Az én szememben ez rengetegnek tűnt. Mary Rose folytatta. Minden egyes napon imádkoztam ugyanúgy, ahogy gyermekkoromban is. Uram, mikor jön el az én időm, hogy értet tehessek valamit? És most még hozzátettem egy kis emlékeztetőt is, ne feledd, Uram, az idő eljár felettem. Az idő eljár felettem. Azt hitte, Isten megfeledkezett önről? Kérdeztem, Ugyan, de hogy kedvesem. Csak azt hittem, Isten nem vesz észre, mennyire megöregettem. Soha nem jutott eszembe, hogy sosem jön el az én időm, vagy hogy Istennek ne lenne terve velem. Sokkal inkább aggasztott az időzítés. Készen állok-e majd? Lesz elég helye már amúgy is zsúfolt életemben, hiszen már így sem az történt, amit én elképzeltem. Mary Rose-ban akkor merültek fel az első kétségek, amikor megérkeztek a dédunokák. Isten mégis elfeledkezett volna róla. Nagyon csodálkoztam, ismerte be, hogy mi lehet egy idős nővel Isten terve. A válasz sok könyvespolcon megtalálható. Mary Rose azzal 100. évhez közeledve író lett. Nem tudom, mikor fogtam fel, hogy egész életemben Isten művét építettem, mondta. Isten úgy vezetett előre, mintha kincskereső játékban vettem volna részt. De az egyik kis dologtól a következőig vezetett. Isten jelenléte volt az állandó kapcsolat. Immár volt valami, amit el tudtam mondani másoknak. Isten mindig használ valamire, bárhol is legyél. Még egy szanatóriumban is? Elsősorban egy szanatóriumban vágta rá élénken azokért, akik ott vannak. Mary Rose lehajtható íróasztalánál. Ebben a pici szobában születtek a kis könyvek, amelyek gazdagon festik le Isten állandó jelenlétét és megingathatatlan bölcsességét. Elmondják, hogyan kutathatunk mindannyian a lehetőségek után, mint egy aranyásó, hogy hitünket megosszuk másokkal, és hogy segítsünk a körülöttünk élőkön. Ahogy Mary Rose mondja, a legapróbb gesztus is az isteni gondoskodás része, azt segíti. Mi vagyunk Isten keze és lába. Mikor a könyveiről kérdeztem, így válaszolt, ez a pont az én. Egész életemben ezekre a könyvekre készültem. Isten időszámításában semmi sem elvesztegetett idő. Mindent használhatunk valamire. Amikor eljött az ideje, hogy az életem első 90 évéből maradt elvarratlan szálakat eldolgozzam, leírtam azt, hogy mit látok a nyitott ajtón keresztül. Elmosolyodott és megsimogatta a könyvet, aminek a címe A nyitott ajtónnát. Ez tűnt a tökéletes címnek. Tudja, nem lehet úgy élni, hogy kizárjuk magunkat mindenből. Hagyjuk nyitva az ajtót és hívjuk be az embereket. Mi pedig merészkedjünk ki. Lehet, hogy Isten az előszobában tervez velünk valamit. Már az interjú előtt olvastam a könyvet, így kezeskedhetem a fülszövegért. A szanatóriumi élet vidám meséje, amely eloszlatja a mítoszokat, és mindenkit arra buzdít, lássa meg az öregedés örömteli oldalát. Lássa meg az öregedés örömteli oldalát. Mary Rose nem az út végét vagy a gyakorlatias Istenbe való hit útján tett hatalmas kitérőt írja le, hanem azt, hogy ez csupán egy új kezdet. Ez csak a nagy kaland. Egy újabb fejezete, mondta mosolyogva. Csodállak, húsvét hőse, Kárász Izabella. Csodállak téged, húsvét hőse. Értünk feszített, meghalt bárány. Minden bűnösök menedéke, mert átmentél a halál árnyán. Mert hűen hordtad a keresztet, amit válladra adott Isten. Szereztél örök diadalmat, mert meghajolt előtted minden. Csodálatos volt minden lépted, el nem múlhat a tanításod. A halál kötelét letépted, a fájdalom, aki nem ártott. Csodálat téged példaképünk, csodálat téged mindörökre. Bárcsak megértene a népünk, elébet hullana a rögre, és úgy mondaná húsvét napján, hogy téged követ tiszta szívvel. Ez új világnak viradatján húsvéti boldog győztes hittel. Hogy csengnének mind a harangok, messze szállana a csodálat, kiáltanának mind a hangok, akik egy nagy csodára várnak. A poklok poklát itt legyőzni, jöjj húsvét fehér palástjában, s nagy péntek gyászát messze űzni, győzőkké tegyél a halálban.
Újjá. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.